Kegyelem és irgalom, békesség, adassék nekünk bőségesen Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Amen. Drága testvérek, folytatjuk az áhítatos sorozatunkat. Az élő Isten igéjét a Királyok második könyvéből olvasom, a 8-as fejezetből a 7-es verstől a 15-ös versig, tehát az igehely 2 Királyok 8, 7-estől a 15-ös versig, hallgassuk meg. Elizeus ezután elment Damaszkuszba. Ben-Hadad Arám királya éppen beteg volt. Amikor jelentették neki, hogy az Isten embere odaérkezett, ezt mondta a király hazájának: védj magadhoz ajándékot, és menj az Isten ember elé. Kérdeztesd meg vele az urat, hogy felépülök-e ebből a betegségből. Hazáél tehát, eléje ment, vitt magával ajándékul mindenféle damaszkuszi drágasságot, amennyit 40 teve elbír. Amikor odaért, megállt előtte, és így szólt: fiad Ben-Hadad Arám királya küldött hozzád, hogy megkérdezze, felépül-e ebből a betegségből. Elizeus ezt mondta neki: menj és mondd meg neki, hogy bizonyosan felépül, bár az Úr velem megláttatta, hogy meg fog halni. Akkor az Isten embere mereven maga elé nézett, azután sírva fakadt. Hazáél megkérdezte: miért sírsz, Uram? Ő így felelt: mert megtudtam, hogy milyen veszedelmet hozol Izrael fiaira. Erődjeiket fölperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod, és terhes asszonyaikat felhasogatod. Erre azt mondta Hazáél: ugyan micsoda te szolgád ez a kutya, hogy ilyen nagy dolgokat vihetnék véghez. De Elizeus így felelt: megláttatta velem az Úr, hogy te leszel Arám királya. Elizeustól eltávozva bement urához, aki megkérdezte tőle: mit mondott neked Elizeus? Ő így felelt: azt mondta nekem, hogy bizonyosan fölépülsz. Másnap azonban fogott egy takarót, vízbe mártotta, és urának az arcára terítette, úgy, hogy meghalt. Utána Hazáél lett a király. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, érdekes igerész, ami következett. Egy gonosz emberről szól igazából, de nézzük azokat a gondolatokat, amelyek ebben az igerészben vannak. Az első pontunk: Elizeus Damaszkuszban jár, Szíria fővárosában, ellenségnek a területén, és ezen az ellenséges területen is kiderül, hogy az ellenségnek a szeme, füle mindenhol ott van, jelentik Arám királyának, hogy az Isten embere ott van. Az ellenség szemmel tartja az Isten szolgáját, szemmel tartja az Istennek a gyermekeit. Úgyhogy itt van az üzenet neked is, testvér, hogy ha az Úré vagy, az Úr Jézusé lett az életed, akkor tudd meg, hogy szemmel tart téged a sátán. A második pontunk: Arám királya. Ugye volt már róla szó nem is olyan régen, pár fejezettel korábban, Izrael ellen hadat indít, amikor megtudja, hogy Elizeus próféta még azt is tudja jelenteni Izrael királyának, amiről ő a hálószobában beszél, akkor ugye csapatokat küld Dótánba, hogy elfogassa Elizeust. Úgyhogy volt már őról a szó, és itt meg mit olvasunk? Ott jár Elizeus Damaszkuszban, az ellenség fővárosában, és Ben-Hadad Arám királya milyen tisztelettel beszél róla, még el is küldett hozzá, hogy kérdeztesse meg az Istennek az igéjét. Az Úr megteheti, hogy gyermekei felé, szolgái felé tiszteletet ébreszt, még az ellenségben is. Egyedül az Úr adhat tekintét Isten gyermekeinek. De mindig csak alázatos embernek ad az Úr tekintét, kevés embernek sohasem. Így munkálhatta ki, hogy Ben-Hadad Arám királya tisztelettel viseltetett Elizeus iránt, akit korábban el is akart fogadni, de valahol megérezhette, hogy magasabb hatalom védi Elizeust, amint ő annak ellene szegülhetne. Van egy ige, amelyet fölolvasnék ide, Jelenések könyvében a 3. részben a 9-es vers, ugye ez a Philadelphiai gyülekezethez írott levél a Jelenések könyvéből, és a Jelenések 3.9 így hangzik: íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak, Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Ugye abban a gyülekezetben is voltak a gyülekezetnek ellenségei, és ott azt ígéri a filadelfiai gyülekezetnek Isten, hogy még az ellenségből is adok némelyeket neked, akik majd leborulnak előtted, ugye itt ezt képletesen kell érteni, tehát tisztelni fognak téged, és megismerik, hogy én szeretlek téged. Hát ilyen történhetett itt is, hogy Arám királya, aki Izrael ellen oly sok háborút viselt, tisztelettel és irgalommal tekintett Elizeus prófétára, és még az Isten igéjét is kérdezte tőle. És ez a harmadik pontunk, Ben-Hadad kérdezi az Úrnak a kijelentését. Ugye beteg, és hogy kiderül, hogy hát ugye megfojtja majd ez a hazáél, aki a király első embere, és valószínűleg, hogy valami nagyon erős gyengeség és nagy betegség, ami őt ledönthette a lábáról, hiszen annak sem tudott ellenállni, hogy egy arcára tett vizes törölközőt levegyen saját maga. Amikor mélyben van, nyomorúságban van az ember, még akár egy hitetlen pogány király is, mint ez a Ben-Hadad, elkezdi az embernek a lelke az élő Istent keresni, szomjazni. Mennyire igaz az ige, hogy az ember a mélységben szólítható meg. Mennyi istentelen zsarnok volt a történelemben, aki a halálos ágyán papot hivatott. Egészen addig nem törődött az Istennel, de amikor a halál leheletét érezte közeledni, akkor egészen máshogy gondolt a földi életére és a dolgaira. Ben-Hadad király is kérdezteti az Isten igéjét Elizeus próféta által, hogy felépül-e ebből a betegségből. Amíg nem volt semmi gondja, baja, addig nem kereste az Urat, de most, hogy mélységbe került, betegségbe került, egyből keresi az Istent. Megkérdezi tőlünk ez az igerész, hogy kedves testvérte, mikor szoktad keresni az Urat? Csak a bajban, vagy minden időben? Áldott legyen az az élet, aki mindig keresi az Urat. Akkor is, hogyha nincsen baj. Akkor is, hogyha egészséges, ha rendben vannak a dolgok, keressük az Úr orcáját. Keresd te is mindig az Úrnak az orcáját. Ha mélységbe jársz, ha magasságba jársz, akkor is, ha nincsen semmi gond és semmi baj az életedbe, keresd őt teljes szívedből és teljes erődből. És milyen kegyelmes az Úr, kap kijelentést ez a király, aki az Isten népének az ellensége tulajdonképpen, és kegyelmesen beszél hozzá Isten Elizeus próféta üzenetén keresztül. A negyedik pontunk hazáél. Döbbenetes azért, amit itt olvasunk erről az emberről. Illés prófétánál találkozunk az ő nevével először, az Egy Királyok 19-es fejezetben, amikor Illés megfáradásáról van szó, és ugye a szolgálatban, a lelki munkában, harcban megfáradt Illés találkozik a Hóreben Istennel, ott adja neki a parancsot Isten, tehát Elizeus elődjénél már Illés prófétánál, hogy menj el Damaszkuszba, és kent fel hazáért Arám királyává. Ugye ez jó pár évvel korábban történik, mint a mostani igénk, és itt megint találkozunk vele, és alázatosnak tűnik, ahogy beszél Elizeussal, amikor Elizeus föltárja a Szentlélektől kapott jövendőt, hogy miket fog csinálni az Izrael ellen való háborúban, mennyi sebet fog ejteni Izraelen, akkor milyen alázatosan beszél, hogy ó, hát a te szolgád ez a kutya, hát hogy vinne véghez ilyen nagy dolgokat, de én úgy látom, hogy a látszólagos alázatosság igazából egy nagyon ambíciózus embert takar. Vannak ilyen emberek. Úgy tűnik, mintha alázatos szolgája lenne a másiknak, de tele van kevéséggel, tele van törtetéssel, mint ez a hazáél is. És beszél tisztelettel Elizeus prófétával, beszél a királlyal, de milyen hűtlen lesz hozzá, hogy fog másnap egy vizes takarót, és a király arcára teszi, hogy az megfulladjon, majd átveszi a helyét. Vannak ilyen gonosz emberek, akik nem nézik az Úr felségét a cselekedeteiben. És végül az ötös pontunk, Elizeus próféta, megindítva, hogy az Úr szent lelkének kijelentése nyomán tud sírni az Isten népének eljövendő nyomorúságai felett. Tud sírni, megindítja az, hogy az Isten népének milyen mélységet kell majd elviselnie. A Római Levél 12-es fejezetben olvassuk azt, amit Pál tanít, hogy Isten népe együtt tud sírni a sírókkal. Vajon mi miért szoktunk sírni? Csak a magunk nyomorúsága miatt, a magunk fájdalma miatt, a magunk önző kívánságai miatt, vagy tudsz-e sírni a másik emberrel, a síróval, tudsz-e sírni a másik nyomorúsága felett, tudsz-e bánkódni a másik embernek fájdalma miatt? Tudunk-e együtt érezni a nyomorultal? Megindul-e a lelkünk a másik élete felett? Az élő Istenről mondja a 102. Zsoltár, hogy letekintett az Úr a magasságból, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megindította őt a halálra ítéltek sóhaja. Az élő Istennek ilyen szíve van, hogy megindult a mi nyomorúságunkon, megindult az emberi elveszettségen, és eljött Jézus Krisztusban, hogy megváltson, és meg is váltott nagypénteken, Jézus Krisztus vérének engesztelő áldozatában megváltotta a benne hívőket, hogy aki hisz ő benne, éljen örökké. Istent megindította a te életed fájdalma, te életed nyomorúsága. Érted is, eljött Jézus, váltságot adott. Vajon megindít-e téged az ő örökké való szeretete, amely a téged szeret? Köszönd ma meg neki. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, testvérek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogyha a mi életünket szemmel is tartja az ellenség, és az ördög áskálódik ellenünk, szemmel tartja a járásunkat, a te vigyázó oltalmad alatt élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy így vigyáztál Elizeus prófétára is Damaszkuszban, hogy nem árthatott neki az ellenség, hiába tartotta szemmel. Áldott légy azért a védelemért, amit gyermekeid Jézus Krisztusban kapnak. És áldott légy, Urunk, azokért az áldásokért, mennyei javakért, amelyeket Jézus Krisztusban kiárasztottál ránk gazdagon, a te bölcsességed szerint. Köszönjük, Urunk, hogy a történelem is a kezedben van, és hogyha ilyen zsarnokok kerülnek hatalomra, mint hazáél, akik a népedet sanyargatni és nyomorgatni fogják, akkor is olyan jó tudni, hogy a te néped jövője és a mi életünk egyen-egyenként a te védelmedben van és kezedben van. Urunk, ha tudjunk megindulni a másik ember nyomorúságán, és ha tudjunk mi is sírni a sírókkal, együtt lenni a mélységben levőkkel, imádkozni azokért, akiket elénk hozol, akiknek az életére rálátásunk van, hogy mélységben vannak, fájdalmat, terhet hordoznak. Így kérünk, Urunk, most a gyülekezetünk szenvedőiért, magányosokért, betegekért, mindazokért, Urunk, akik valami testi vagy lelki terhet, nyomorúságot hordoznak, szenvedések tüzén mennek keresztül, könyörülj meg ő rajtuk. Induljon meg a te szíved most is mi rajtunk, hajolj le hozzánk szeretettel, irgalommal, gyógyítással, kegyelemmel és a te szabadításoddal. Áldott légy az Úr Jézusért, akiben jöttél és váltságot adtál az elveszettért. És köszönjük, Urunk, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Áldott légy örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem szeretettel, hogy ha az Úr éltet bennünket, akkor ugye a mostani vasárnapon még online-ban tartjuk az istentiszteletet, de március hónapban szeretnénk nyitni, a presbitérium így döntött, úgyhogy ha nem hoznak a felettes szervek, a zsinatunk, a püspök uraink más határozatot, akkor mindenképpen márciusban elkezdjük a hétközi alkalmakat is, és a vasárnapi istentiszteleteket is a szokott rendben. Március 4-én csütörtökön 6 órakor majd lesz bibliaóra az Ajkai gyülekezeti teremben, és március 7-én pedig istentisztelet 9:30 Ajka, 11:30 Tósok, és délután 2 óra pedig Padrakút. Hirdetem már most is azt a testvéreknek, hogy március első vasárnapja egyházunkban a Biblia vasárnap, úgyhogy a Biblia vasárnapnak a persely pénzét mindig tovább szoktuk küldeni, ahogy minden gyülekezet teszi ezt az egész országban, a Biblia kiadásokat fogjuk vele támogatni. Mondanék ide egy gondolatot, hogy sokan tették azt a tavaszi online időszak után is, hogy az első istentiszteletre, amelyet a zárás után ugye tartottunk, arra hozták azt a persejpénzt, amelyet a gyülekezetnek szántak, amelyet bedobtak volna a persejbe, hogyha nem online lett volna az istentisztelet pár hónapig tartva. Én most hadd mondanám azt a gondolatot, hogy aki a Biblia vasárnapra, tehát az elküldendős adományra akar, tehát azt bátran tegye be a persejbe, támogassuk tehetségünk szerint a Biblia vasárnapot, amit pedig a gyülekezetünknek gondoltunk, azt pedig a gyülekezet pénztárosának adjuk oda, és így lesz majd könyvelve, illetve így lesz elküldve a Bibliákra szánt adományt, azt továbbítjuk, amit a gyülekezetünknek szánnak a testvérek, az pedig bevételezve lesz. Az Úr áldja meg a jószívű adakozókat, és legyen mindannyiunknak őriző pásztora. Fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Áldás békességet!